From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Az utolsó napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciájának papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. Ezt az ülést több ezer gyülekezeti házba sugározzuk világszerte. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli Salt Lake City területen élő fiatal egyedülálló felnőttek papsági kórusa szolgáltatja.
President Dieter F. Uchtdorf,
a ma esti papsági ülés Dieter F. Uchtdorf elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Brethren, we welcome you.
Fivérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciájának papsági ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki elnökölni fog, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Szomorúan jelentem be, hogy április 4-én csütörtökön 106 éves korában elhunyt Eldred G. Smith Elder, aki 1947-től az egyház pátriájaként szolgált 1979-ig, amikor is nyugalmazott pátriárka lett. Kedves fivérek, a ma esti gyűlést műholdas közvetítésen keresztül sugározzák a papságviselőknek világszerte. Ezen az ülésen a zenéről a Utah állambeli Salt Lake City területen élő fiatal, egyedülálló felnőttek papsági kórusa gondoskodik. Justin Bills vezényletével, valamint Clay Christiansen orgona kíséretével. A kórus a gyűlést az Emelkedj fel, ó Isten, és ragyog című himnusszal nyitja meg. A nyitóimát Ronald A. Rasband Elder, a 70-ek elnökségének tagja fogja mondani.
Thank you. Our dear, loving Heavenly Father.
Drága szerető mennyei atyánk. Drága atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért a kiváltságért, hogy az Áron és a Melkisedeki papság viselőiként világszerte összegyűlhetünk ezen a gyűlésen. Nagyon hálásak vagyunk, atyánk, hogy a te fiad, mi úrunk Jézus Krisztus papságát viselhetjük. Imádkozunk, hogy mi mind fel tudjuk magasztalni hivatalainkat a papságban, hogy dicsőséget hozhassunk a te fiad nevére. Istenünk, hálánkat adunk néked a profétánkért, és imádkozunk, hogy áld meg Thomas S. Monson elnököt és az ő feleségét, és a csodálatos tanácsosait, akiket nagyon szeretünk, a 12 apostol tagjait is, valamint áld meg mindannyiunkat a papságban, a legnagyobbtól a legkisebbig, hogy érdemesek legyünk felépíteni a te királyságodat és az igaz lelkűséget megalapítani világszerte. Atyán, kérünk, áld meg bennünket férjekként, apákként, fiakként, hogy a családtagjaink javára tudjuk használni a papságot, és hogy több békességet és igaz lelkűséget tudjunk hozni a világba, amelyben élünk. Azért imádkozunk, hogy most kérünk, áld meg azokat, akik részt vesznek valamilyen módon ezen a papsági gyűlésen, hogy mi oda tudjunk figyelni az ő szavaikra, és ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem cselekvői is. És ezért az áldásért imádkozunk alázattal. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now favor us with...
A kórus most elénekli a Hadd legyek Istenem közel hozzád című himnuszt. Az éneket követően hallgassuk szeretettel Robert D. Hales Eldert a 12 apostol kórumából. Őt Ted R. Callister Elder, a 70-ek elnökségének tagja követi. Ezután David L. Beck testvér, a fiatal férfiak általános elnöke fog hozzánk szólni.
Thank you. Brethren, it's an honor.
Fivérek, megtiszteltetés Isten királyi papságának viselőivel együtt lenni. Az utolsó napokban élünk, nehéz időkben. Papságviselőkként az a feladatunk, hogy rendíthetetlenül álljunk, a hit pajzsával felvértezve, az ellenség tüzes nyilaival szemben. Példaképek vagyunk a világ előtt, akik megvédjük Istentől kapott, elidegeníthetetlen jogainkat és szabadságunkat. Megvédelmezzük otthonunkat és családunkat. 9-es voltam, és épp visszatértem az első olyan meccsemről a középiskolai baseball csapatommal, melyet nem a saját városomban játszottuk. Az édesapám megtudta, hogy a buszon, a hazafelé vezető hosszú úton olyan beszédnek és viselkedésnek voltam szem- és fültanúja, ami nem állt összhangban az evangélium normáival. Hivatásos művész lévén leült velem és rajzolt egy lovagot, egy harcost, aki kastélyokat és birodalmakat képes védelmezni. Miközben rajzolt és olvasott a szentírásokból, megtanultam, hogyan legyek hithű papságviselő, aki megvédi Isten királyságát, és kiáll érte. Ehhez Pál apostol szavai adtak útmutatást. Idézem, annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Idézet bezárva. Fivérek, ha hűek vagyunk a papságban, ezt a fegyverzetet ajándékba kapjuk Istentől. Szükségünk van erre a fegyverzetre. Fiatal férfiak, apáitok és nagyapáitok soha nem voltak olyan kísértéseknek kitéve, amilyenekkel ti rendszeresen szembesültök. Az utolsó napokban éltek. Ha az édesapátok bajt akar magának, keresnie kellett. Már nem így van. Ma a kísértés talál meg titeket. Kérlek, ne feledjétek ezt. Sátán magáénak akar titeket, a bűn pedig az ajtó előtt leselkedik. Hogyan fogtok ellenállni agresszív taktikáinak? Vegyétek magatokra Isten teljes fegyverzetét. Hadd tanítsak nektek egy másik személyes élményemből. 1982. januárjában a Utahi Provo-ban a BYU campuson beszéltem egy áhítatom. Arra buzdítottam a tanulókat, hogy képzeljék el, hogy az egyház az emelvény egyik oldalán van, a világ pedig csak néhány méterre a másik oldalán. Ez jelképezte azt a nagyon rövid távolságot a között, ahol a világ volt, és ahol az egyház állt, amikor én voltam egyetemista. Majd 30 évvel később ott állva a tanulók előtt ezt mondtam. A világ jócskán eltávolodott, már nem is látni. Sokkal, de sokkal messzebb ment ki egészen ebből az épületből, a világ minden táján. Amit nekünk, a gyermekeinknek és az unokáinknak eszébe kell tartanunk, az az, hogy bár az egyház állandó marad, a világ folyamatosan mozgásban van, így ez a szakadék egyre csak nagyobb lesz. Legyetek ezért nagyon óvatosak. Ha a tetteiteket és az egyház normáit az alapján ítélitek meg, ahol a világ áll, és ahová tart, meglátjátok, nem ott lesztek, ahol lennetek kellene. akkor még el sem tudtam képzelni, hogy milyen messzire és milyen gyorsan fog távolodni a világ az Isten által adott tantól, tantételektől és parancsolatoktól. Krisztus és az ő egyháza normája azonban nem mozdultak el. Azt mondta, hogy az igazság örökkön örökké megmarad. Amikor ezt megértjük és elfogadjuk, felkészültek vagyunk rá, hogy szembenézzünk a társadalmi nyomással, a gúnnyal, és akár a diszkriminációval is, mely a világtól és a magukat barátnak nevezőktől érkezik. A legtöbben ismerünk olyat, aki ezt mondja, ha a barátom akarsz lenni, el kell fogadnod az én értékrendemet. Egy igazi barát nem kéri tőlünk, hogy válasszunk az evangélium és a barátsága között. Pál szavaival élve ezeket kerüld. Az igaz barát támogat bennünket, hogy maradjunk a szoros és keskeny ösvényen. Ha a parancsolatok, szentírások és szövetségek evangéliumi ösvényén maradunk, az megvéd és felkészít bennünket, hogy Isten munkáját végezzük ezen a világon. Amikor engedelmeskedünk a bölcsesség szavának, önrendelkezésünk védett marad az olyan függőségektől, mint az alkohol, a drogok és a dohánytermékek. Ha fizetjük a tizedünket, tanulmányozzuk a szentírásokat, megkeresztelkedünk és konfirmálunk, a Szentlélek állandó társaságára méltón élünk, érdemesen veszünk az úrvacsorából, engedelmeskedünk az erkölcsi tisztaság törvényének, felkészülünk rá és elnyerjük a melkisedeki papságot és szent templomi szövetségeket kötünk, akkor felkészültek leszünk a szolgálatra. A templomban felkészülünk és megígérjük, hogy a felajánlás törvénye szerint fogunk élni. A rátermett fiatal férfiak már a missziós elhívásra való készüléskor elkezdenek e törvény szerint élni. Életük első éveiből tizedet ajánlanak fel az Úr teljes idejű szolgálatában. Ez az áldozat megerősíti őket, hogy az élet legfőbb szövetsége felé haladjanak, hogy házasságot kössenek, és részesüljenek a templomi pecsételésben, és örökkévaló családot alapítsanak. Miközben előre haladunk az ösvényen, egyre növekvő lelkérőt fejlesztünk ki magunkban ahhoz, hogy önrendelkezésünket arra használjuk, hogy önmagunkért cselekedjünk. Ezt a növekedést mind a fiatal férfiak, mind a fiatal nők számára elősegíti az, amikor az új online tananyag a Jöjj, kövess engem által tanuljátok a tant, és megosztjátok a bizonyságotokat. Ezen kívül használjátok az önrendelkezéseteket arra is, hogy fejlesszétek magatokat, miközben felfedezitek ajándékaitokat és tehetségeiteket. Ne feledjétek, hogy szüleitek és mentoraitok segíthetnek nektek, de nektek kell engednetek, hogy a lélek vezessen benneteket. Válasszatok és cselekedjetek önmagatok. Belülről fakadjon a motivációtok. Készítsetek tervet az életetekre, belefoglalva az oktatást és a szakmai képzést. Fedezzétek fel az érdeklődési köreiteket és készségeiteket. Dolgozzatok és váljatok önellátóvá. Tűzzetek ki célokat, javítsátok ki a hibáitokat. Szerezzetek tapasztalatokat és fejezzétek be, amit elkezdtetek. Az út során vegyetek részt a családi, kórum, osztály és összevont közös tevékenységeken. Élvezzétek a közös építő szórakozást. Ezen élmények során értékelni és becsülni fogjátok egymás lelki ajándékait, és Isten fiainak és lányainak örökkévaló, egymást kiegészítő természetét. Mindenek felett pedig higgyetek a szabadítóban. Ne féljetek! Miközben szorgalmasan az evangélium szerint élünk, megerősödünk az Úrban. Az ő erejével képesek vagyunk elutasítani az Antikrisztust, aki azt mondja, egyél, igyál és vigadj, mindazonáltal féld az Istent, nincs ebben bántás, hiszen holnap meghalunk. Idézetbe zárva. Az Úr erejével képesek vagyunk ellenállni bármely filozófiának vagy hitvallásnak, mely tagadja a szabadítót, és ellentmond a boldogság nagyszerű, örökkévaló tervének, mely Isten minden gyermeke számára készített. Nem kaptunk rá felhatalmazást, hogy kialkodjuk ennek az örökkévaló tervnek a feltételeit. Emlékezzetek Nehémiásra, aki azt a feladatot kapta, hogy építsen egy falat, melyel megvédi Jeruzsálemet. Volt, akik azt akarták, hogy jöjjön le és adja alább, de Nehémiás visszautasította ezt. Nem volt türelmetlen másokkal, egyszerűen elmagyarázta. Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá. Megszűnnék e munka. Néha villámhárítókká válunk, és úgymond rajtunk vezetik le mások a feszültséget, amiért ragaszkodunk Isten normáihoz, és az ő munkáját végezzük. Bizonyságomat teszem arról, hogy nem kell félnünk, ha az ő tanába vetjük meg a lábunkat. Félreérthetnek és kritizálhatnak bennünket, talán még hamis vádakkal is illethetnek, de soha nem vagyunk egyedül. Szabadítónk utált, és az emberektől elhagyott volt. Szent kiváltságunk, hogy ő mellette állhatunk. Ironikus módon a rendíthetetlenség néha pont azt jelenti, hogy elkerüljük, sőt, elmenekülünk a világtól. A szabadító kijelentette, távozz tőlem, Sátán. Az egyiptomi József elszaladt Pótifár feleségének csábítás elől, Lehi pedig elhagyta Jeruzsálemet, és a vadonba vitte a családját. Legyetek biztosak benne, hogy minden előttünk élt próféta rendíthetetlenül állt a saját korában. Nefi elvégezte az Úr különleges munkáját, annak ellenére, hogy Sátán gyötörte, a fivérei, Lámán és Lemuel pedig üldözték őt. Abinádi tanúbizonyságot tett Krisztusról a gyanakvás, megvetés és a ráváró biztos halál ellenére. A 2000 ifjú harcos megvédte családját azok ellen, akik megvetették az evangélium értékeit. Moróni a magasba emelte a szabadság zászlaját, hogy megvédje népe családját és vallási szabadságát. Sámuel a falon állva prófétált Krisztus eljöveteléről, a ráirányuló kő és nyílzápor ellenére is. Joseph Smith próféta visszaállította a szabadító evangéliumát, vérével pecsételve meg a bizonyságát. A mormon pionírok pedig rendíthetetlenül álltak a rettenetes ellenségeskedés és nehézség dacára, egy prófétát követve nyugatra vivő hatalmas utazásuk és ottani letelepedésük során. Isten nagyszerű szolgái és szentjei képesek voltak rendíthetetlenül állni, mert a szabadító mellett álltak. Gondoljátok át, hogyan állt a szabadító rendíthetetlenül? Fiatal férfiként Jézus az atya dolgaival foglalatoskodott, és a templomban tanult, a tanult embereknek tanította az evangéliumot. Szolgálata során papsági munkát végzett. Tanított, gyógyított, szolgált, és megáldott másokat. A megfelelő helyzetekben bátran kiállt a gonosz ellen, még a templomot is megtisztította. És mindig kiállt az igazságért, akár szavakkal, akár méltóság teljes hallgatással. Amikor a főpapok megvádoltak Kajafás előtt, Jézus bölcsen és bátran megtagadta, hogy az igaztalan vádakra válaszoljon, és megőrizte a békéjét. Szabadítunk és megváltunk a Getsemáné kertben. Nem rettent vissza attól, hogy kiígya az engesztelés keserű poharát. A kereszten újra szenvedett, hogy megtegye atya akaratát, míg nem végre azt mondhatta, elvégeztetett. Mivel szabadítónk tökéletesen engedelmes volt a rendíthetetlenségben, mennyei atyán kijelentette, íme ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, akiben megdicsőítettem a nevemet. Szeretett fiatal és idősebb papságviselő testvéreim, dicsőítsük Isten nevét azáltal, hogy rendíthetetlenül állunk szabadítónkkal, Jézus Krisztussal. Különleges tanúbizonyságomat teszem arról, hogy ő él, és szent elhívással hívtak el minket, hogy részt vegyünk a munkájában. Álljatok tehát szent helyeken, és ne mozduljatok el. Ha engedelmesen és rendíthetetlenül állunk Isten tanát tekintve, akkor szent helyeken állunk, mert az ő tana szent, és nem változik napjaink társadalmi és politikai szeleiben. Pál apostolhoz hasonlóan azt mondom nektek, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, viselkedjetek úgy, mint a férfiak, és legyetek erősek. Ez az én buzgó imám számotokra. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
In 1878, my great-grandfather George F. Richards.
1878-ban a déd nagyapám George F. Richards 17 éves volt. Ahogy akkoriban szokás volt, addigra már elrendelték Elderré. Egyik vasárnap az édesanyja heves fájdalomra panaszkodott. Mivel az édesapja nem volt elérhető, megkérték a püspököt és néhány másik papságviselőt, hogy adjanak neki egy áldást, ám a fájdalom nem múlt el. Ezután édesanyja Georgehoz fordult, és megkérte, hogy helyezze kezeit a fejére. George ezt írta a naplójába. Édesanyám szenvedése felett könnyezve, és egy olyan szolgálat előtt állva, amelyet még soha azelőtt nem végeztem, visszavonultam egy másik szobába, ahol sírva imádkoztam. Miután megnyugodott, kezeit édesanyja fejére helyezte, és áldást adott neki. Később megjegyezte, a kezeim még édesanyám fején voltak, amikor egyszerre abbahagyta a nyöszörgést, és megszűntek a fájdalmai. Ezután a következő mély éles látásról tanúskodó megfigyelést jegyezte le naplójába. Azt mondta, mindig is úgy érezte, hogy a püspök áldása nem azért nem mulasztotta el az édesanyja fájdalmát, mert az úr nem tisztelte a püspök áldását, hanem azért, mert az úr ezt az áldást egy fiúnak tartogatta, hogy megtanítsa neki, hogy a fiúban lévő papság legalább olyan hatalommal bír, mint a férfiban lévő papság. Ma este erről a hatalomról szeretnék beszélni. Habár a diakónusok kvórumának elnökeire fogok utalni, az említett tantételek minden árani papságot viselő fiatalra és a vezetőikre is érvényesek. Amíg misszióelnökként szolgáltam, megfigyeltem, hogy drámai növekedés történik a fiatal férfiak lelkiségében és vezetői képességeiben a missziós éveik alatt. Ha mennyiségileg ki tudnánk fejezni a tulajdonságokat az árani papság és a missziós éveikre lebontva, akkor talán olyasmi eredményt kapnánk, mint amit ez az ábra mutat. Szerintem legalább három kulcsfontosságú tényező játszik szerepet ebben. Úgy bízunk-e fiatal férfiakban, mint soha azelőtt? Magas, de szeretettel teli elvárásokat támasztunk velük szemben, és képezzük, majd még tovább képezzük őket, hogy kiválóan egy eleget tudjanak tenni az elvárásoknak. Nagyon helyénvalóan feltehetné valaki a kérdést, miért ne alkalmazhatnánk ugyanezeket a tantételeket a diakónusok kórumának elnökeinél, felgyorsítva ezzel a drámai lelki és vezetői fejlődést bennük. Ha ezt tennénk, a növekedés sokkal korábban kezdődne, és valahogy így néz neki. Egy pillanatig hadd beszéljek a jellemzőkről, a bizalomról, az elvárásra és a képzésről. Először a bizalom. Nagy felelősséget bízhatunk a diakónusok kórumának elnökére. Az úr is ezt tette, amit jól szemléltet, hogy hajlandó kulcsokat adni nekik, jogot arra, hogy elnököljenek a kórum felett, és irányítsák annak munkáját. E bizalom bizonyítékául a diakonusok kórumának elnökét kinyilatkoztatás útján hívjuk el, nem csupán kor vagy bármilyen más tényező alapján. Eme egyház minden vezetőjének, beleértve őket is, joga van tudni, és tudnia is kell, hogy kinyilatkoztatás útján hívták el. A második és harmadik jellemzők összefüggnek, a magas elvárások és azok megvalósításához szükséges képzés. Fontos leckét tanultam a missziós mezőn. A misszionáriusok vagy felemelkednek a misszióelnök elvárásaihoz, vagy lealacsonyodnak azokhoz. Így van ez a diakonusok kórumának elnökeivel is. Ha csupán azt várják el tőlük, hogy levezessék a kórumgyűlést, és eljárjanak a püspökségi ifjúsági bizottsági gyűlésekre, akkor csupán ezt fogják tenni. De ti vezetők nagyszerűbb jövőképet is tárhattok eléjük. Ebben az egyházban minden elhívás velejárója a kinyilatkoztatás elnyerésére való jog, ezért a diakónusok kvóruma elnökeinek tudniuk kell, hogyan jogosultak rá, és hogy el is várják tőlük, hogy kinyilatkoztatást kapjanak a kvórumukra. Tudniuk kell, hogy joguk van kinyilatkoztatást kapni arra, kit javasolnak tanácsosuknak, joguk van kinyilatkoztatást kapni az elveszettek megmentésére, és arra, hogy képezzék a kórum tagokat a kötelességeikben. Egy bölcsvezető megtanítja a diakónusok kóruma elnökének azokat a tantételeket, melyek segítségére lesznek a kinyilatkoztatások elnyerésében. Az Úr azt mondta, ha kértek, akkor kinyilatkoztatást kinyilatkoztatásra kaptok. Az Úr szeret benneteket, és szeretné kinyilatkoztatni számotokra a gondolatát és az akaratát. El tudjátok képzelni, hogy az Úr olyan problémába botlik, amit nem tud megoldani? Én nem. Mivel jogosultak vagytok a kinyilatkoztatásra, ő segíthet minden olyan problémát megoldanatok, amelyel kórumoknak elnökeként találkoztok, ha kéritek a segítségét. Ti csodálatos vezetők megtaníthatjátok a diakónusok kóruma elnökének, hogy a kinyilatkoztatás nem helyettesíti a kemény munkát és a házi feladatot. Haiding elnök egyszer megkérdezte Harold Billy elnöktől, hogyan kaphatok kinyilatkoztatást, mire Lee elnök így válaszolt. Ha szeretnél kinyilatkoztatást kapni, végezd el a házi feladatodat. A bölcsvezető megbeszélti a diakónus kóruma elnökével, hogy milyen lelki házi feladatokat végezhet el. Felkészülésként, hogy tudja, kit javasoljon tanácsosainak. Végül pedig a bölcsvezető megtaníthatja neki, hogyan ismerje fel és kövesse az érkező kinyilatkoztatást. Mozgalmas, rohanó világban élünk, ahol megszokottak a vakító fények és a dübörgő hangszórók. Ennek a fiatal férfinak azonban tudnia kell, hogy ez a világ útja, nem pedig az Úré. A szabadító egy jászol viszonylagos névtelenségében született, minden idők legnagyszerűbb és legpáratlanabb tettét egy csendes kertben vitte véghez. Joseph pedig egy liget magányában részesült az első látomásban. Isten válaszai a szelíd halk hangáltal érkeznek, békét hozó vagy vigasztaló, jó cselekedetekre ösztönző, felvilágosító érzésekkel. Olykor apró gondolatcsírákkal, amelyek, ha megbecsüljük és tápláljuk, azokat lelki cédrus fenyőkén nőhetnek. Néha e benyomások vagy gondolatok arra ösztönözhetik a diakónusok kvóruma elnökét, hogy olyan fiatal férfit javasoljon tanácsosának vagy egy megbízás elvégzésére, aki jelenleg kevésbé tevékeny. Évekkel ezelőtt szövekelnökként arra éreztünk késztetést, hogy egy ilyen férfit hívjunk el szövekírnoknak. Tudtuk, hogy nem aktív, de ha elfogadja az elhívást, nagyszerű munkát végez. Elmondtuk neki az elhívást, mire így válaszolt, nem hiszem, hogy el tudom vállalni. Ekkor azt éreztem, azt kell mondanom neki. Nos, akkor azt hiszem, a Glendale szöveknek nem lesz szövekírnoka. Hogy érti ezt? Kérdezte döbbenten. Muszáj, hogy legyen szövekírnok. Azt mondtam, azt szeretnéd, hogy valaki mást hívjunk el szövekírnoknak, amikor az Úr azt a sugalmazást adta, hogy téged hívjunk el? Jól van, válaszolta, elvállalom. És így is lett. Nem csupán sok férfi, hanem sok fiú is reagálni fog a hívásra, amikor tudják, hogy az Úr hívja el őket. Ezután elmondhatjátok ennek a diakónusok kóruma elnökének, hogy az Úr egyik elvárása vele szemben az, hogy mentse meg az elveszettet, a kevésbé tevékenyt és nem egyháztagot egyaránt. Az Úr a következő kifejezéseket jelentette ki. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala. Ha a szabadítónak elsődleges fontosságú volt az elveszett megmentése, ha Thomas S. Monson elnöknek is elsődleges fontosságú, akkor nem kellene hogy minden vezető prioritása is ez legyen, és minden diakónus koroma elnöke is hasonlóképpen tegye. Egy fiatal férfi, akit meglátogattak a kórumtársai, ezt mondta. Nagyon meglepődtem, amikor megjelentek 30-an a házunknál. Boldoggá tett. Most már vágyat érzek arra, hogy elmenjek az egyházba. Hogyan tudna egy fiatal ellenállni az ilyen szeretetnek és figyelemnek? Nagy örömmel tölt el, amikor hallom azon diakónusok kórum elnökeinek történeteit, akik látják a jövőképet, és időnként ők tanítanak a kórumgyűlések egészén vagy egy részén. Jó pár héttel ezelőtt részt vettem egy diakonosok kóruma órán. Az egyik 12 éves fiú 25 perces leckét tanított az engesztelésről. Megkérdezte diakonus társaitól, hogy szerintük mi az engesztelés, aztán megosztott néhány szentírást, majd elgondolkodtató kérdéseket tett fel. Aztán, amikor rájött, hogy több ideje van, mint amennyi leckével készült, volt annyi lélek jelenléte, hogy megkérdezze a jelenlévő vezetőket, tőlük miket kérdeztek az engeszteléssel kapcsolatban a missziójukon, és ők hogyan válaszoltak ezekre. Aztán bizonságával zárta a leckét. Csodálattal hallgattam, és azt gondoltam, nem emlékszem, hogy valaha is én tanítottam volna egy lecke jelentős részét Ároni papkoromban. Felemelhetjük a lécet és a jövőképet a fiatal férfiaknak. Ti vezetők akkor emelitek fel legjobban a diakónusok kóruma elnököket, amikor engeditek, hogy ők vezessenek. Nem akkor magasztaljátok fel legjobban az elhívásotokat, amikor ti nagyszerű leckét tanítotok, hanem amikor segítetek nekik nagyszerű leckét tanítani. Egy régi mondás szerint ne hagyd, hogy a benned rekedt dalokkal távozz-e világról. Hasonlóképpen azt mondanám nektek, felnőtt vezetőknek, ne hagyjátok, hogy belétek rekedt vezetői készségekkel mentsenek fel benneteket. Minden lehetőséget ragadjatok meg arra, hogy tanítsátok a fiataljainkat. Tanítsátok meg nekik, hogyan készítsenek napirendet, vezessenek gyűléseket, hogyan mentsék meg az egyet, hogyan készítsenek elő és adjanak le sugalmazott leckét, és hogyan kapjanak kinyilatkoztatást. Ha ti diakonusok kóruma elnökei felmagasztaljátok az elhívásotokat, akkor már most eszközök lesztek Isten kezében, hiszen a fiúban lévő papság legalább olyan erőteljes, mint a férfiban lévő, ha igaz lelkűen gyakorolják. És akkor, amikor templomi szövetséget kötök, és misszionáriusok és az egyház jövőbeli vezetői lesztek, tudni fogjátok, hogyan kapjatok kinyilatkoztatást, hogyan mentsétek meg az egyet, és hogyan tanítsátok hatalommal és felhatalmazással a királyság tanát. Akkor nemesi születési joggal rendelkező ifjúsággá váltok. Erről teszem bizonságomat Jézus Krisztus nevében, a világ megváltója nevében. Ámen.
Young man of the Aaronic priesthood, you are beloved sons of God, and he has a great work for you to do. To accomplish this work, you must fulfill.
Aaroni papságbeli fiatal férfiak, Isten szeretett fiai vagytok, akik nagyszerű munkát bízott rátok. Ahhoz, hogy el tudjátok végezni, eleget kell tennetek a mások szolgálatára irányuló szent kötelességeteknek. Tudjátok, mit jelent másokat szolgálni? Gondolkodjatok el ezen a kérdésen, mielőtt mesélek nektek Shai Johnson nevű lányról. Amikor Shai tavaly elkezdte a középiskolát, durva és ostoba kegyetlenkedés céltáblája lett. Goromban bántak vele, lögdösték, csúfolták, amikor bement az osztályba. Néhány diáktársa még szeméttel is megdobálta. Valószínűleg már ti is láttatok hasonlót a ti iskolátokban. Túl sokan vannak, akik számára a tizenéves kor, a magány és a félelem időszaka, de ennek nem kell így lennie. Shai szerencséjére voltak olyan fiatal emberek az iskolájában, akik jól értették, mit jelent másokat szolgálni. Shai édesanyja a tanároktól kért segítséget a kegyetlenkedés megszüntetéséhez, de az csak tovább folytatódott. Ekkor beszélt Carson Johnson, aki egy Aaroni papságviselő, és egyben a foci csapat oszlopos tagja is, középhátvéd. Arra kérte, segítsen neki kideríteni, ki áll a bántalmazás hátterében. Carson biztosította segítségéről, ám szíve mélyén azt érezte, hogy sokkal többet tudna tenni a gonoszkodók puszta beazonosításánál. A lélek azt súgta neki, hogy segítenie kell Shainak érezni, hogy szeretik. Carson megkérte néhány csapattársát, hogy csatlakozzanak hozzá Shai szolgálatában. Ebédidőben mindig odahívták Shait a saját asztalukhoz. Elkísérték az osztályba, hogy meggyőződjenek a biztonságáról. Nem nagy meglepetés, hogy a focisták a jó barátságban lévő lány soha többé nem bántotta senki. Izgalmas szezont játszott a foci csapat, de ezek a fiatal férfiak még a veretlenség mámorában sem feledkeztek meg Shairól. Mindig meghívták, hogy a meccs után csatlakozzon a csapathoz a pályán. Sai érezte, hogy szeretik és törődnek vele. Biztonságban érezte magát és boldog volt. A foci csapat megnyerte az állami bajnoki címet, de a futballkupánál valami sokkal fontosabb történt az iskolájukban. E fiatal férfiak példája más diákokat is arra ösztönzött, hogy elfogadóbbak és barátságosabbak legyenek. Most már mindannyian sokkal kedvesebben és nagyobb tisztelettel bánnak egymással. Egy nemzeti hírügynökség tudomást szerzett arról, amit ezek a fiatal emberek tettek, és országszerte megosztotta a történetüket. Ami eleinte csupán egyetlen ember szolgálataként indult, végül ezeket indította példakövetésére. Shai édesanyja áruhába bújt angyaloknak nevezi ezeket a fiatal embereket. Carson és barátai nem mulasztják el elmondani, hogy Shai sokkal nagyobb mértékben áldotta meg az ő életüket, mint ők az övét. Ez történik, amikor elvesztek mások szolgálatában. Meglelitek magatokat. Olyan módokon változtok és növekedtek, mely másképp nem lenne lehetséges. Ezek a fiatal férfiak megtapasztalták a szolgálat örömét, és továbbra is keresik a lehetőségeket mások megáldására. Alig várják, hogy szolgálatokat kiterjesszék az elkövetkező hónapokban, amikor teljes idejű misszionáriusokként fognak szolgálni. Ezernyi Shai Johnson él szerte a világon, olyan emberek, akiknek érezniük kell a mennyei atya szeretetét. Olyan ott vannak az iskoláitokban, a kórumaitokban, vagy akár a családjaitokban. Néhányan azonnal az eszetekbe ötlenek, másoknak kevésbé szembetűnőek a szükségleteik. Jóformán mindenkire, aki csak ismertek, valamiképpen áldást hozhat a szolgálatotok. Az Úr számít rátok, hogy felkaroljátok őket. Nem kell élsportolónak lennetek ahhoz, hogy másokat szolgáljatok. Abban a pillanatban megkaptátok a szolgálat hatalmát, felhatalmazását és szent kötelességét, amikor elrendeltek titeket a papságba. James E. Faust elnök ezt tanította. A papság az emberre ruházott azon felhatalmazás, hogy Isten nevében szolgáljon. Az ároni papság viseli az angyalok szolgálattételének kulcsait. Gyermekeinek szeretete során mennyei atyátok utat mutat majd nektek, és angyalok lesznek a segítségetekre. Erőt fogtok kapni életetek megáldására és lelkek megmentésére. Jézus Krisztus a példátok, aki nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Szolgálni annyit tesz szeretetet és gondoskodást tanúsítani mások iránt. Azt jelenti, hogy eleget teszünk a fizikai és lelki szükségleteiknek. Egyszerűen kifejezve azt jelenti, hogy megtesszük, amit a szabadító tenne, ha itt lenne. Kezdjétek a saját otthonotokban. Ott végezhetitek a legfontosabb szolgálatotokat. Szeretnétek elvégezni egy érdekes kísérletet? Legközelebb, amikor édesanyátok valamiféle házkörüli teendőben kéri segítségeteket, így válaszoljatok. Köszönöm, hogy megkértél, anya. Nagyon szívesen segítek. Aztán figyeljétek a reakcióját. Lehet, hogy néhány otoknak érdemes lenne felfrissíteni az elsősegélynyújtási készségeiteket, mert ezzel sokkos állapotba hozhatjátok. Miután újraélesztettétek, észrevehető javulást fogtok tapasztalni a vele való kapcsolatotokban, valamint látni fogjátok a lélek erősebb jelenlétét az otthonotokban. Ez csupán egy módja a családotok szolgálatának, számtalan további is van. Azzal is szolgáltok, ha kedves szavakkal szóltok családtagjaitokhoz. Azzal is szolgáltok, ha úgy bántok a testvéreitekkel, mint a legjobb barátaitokkal. És talán ami a legfontosabb, azzal is szolgáltok, ha segítetek az édesapátoknak eleget tenni a családotok lelki vezetőjeként ráháruló kötelességeinek. Teljes mértékben támogassátok és ösztönözzétek a családi estet, a családi imát és a családi szentírás tanulmányozást. Tegyétek meg a saját részeteket annak elősegítésére, hogy a lélek jelen lehessen az otthonotokban. Ez meg fogja erősíteni az édesapátokat a szerepkörében, titeket pedig felkészít, hogy egy nap majd ti is apák legyetek. Ha az otthonotokban nincsen apa, akkor még nagyobb szükség van a családban végzett szolgálatotokra. Kötelesek vagytok a kvórumotokban is szolgálni. A papság egyre terjed világszerte. Sokan eleget tesznek Monson elnök azon kérésének, amikor ezt mondta, mentésre fel. Több tevékeny ároni papság viselő van napjainkban, mint az egyház eddigi történelmében valaha. De még mindig vannak olyanok, akik nem tevékenyek, és akiknek szükségük van rátok. Tavaly júniusban, amikor a új gyülekezetet hoztak létre az indiai Bangalore-ban, a papsági gyűléseken egyetlen fiatal férfi vett részt, az újonnan elrendelt diakónus, Gladwin. Gladwin a fiatal férfiak elnökével és a gyülekezeti elnökkel együtt elkezdte felhívni és otthonukban meglátogatni a kevésbé tevékeny fiatal férfiakat. Nem sokára egy másik fiatal férfi, Samuel is újra elkezdett járni az egyházba. Gladwin és Samuel hétről hétre felhívták azokat, akik nem voltak ott a kórumgyűlésen, és megosztották velük, hogy mit tanultak. A születésnapjukon is felhívták, vagy meglátogatták őket. A kevésbé tevékeny fiatal férfiak szép sorban összebarátkoztak velük, és elkezdtek igent mondani a kvórum tevékenységeire és gyűléseire kapott meghívásokra. Idővel pedig ők maguk is megkezdték a saját szolgálatukat. Ma a gyülekezet minden fiatal férfia tevékeny az egyházban. A szentírások azt tanítják, hogy az ároni papsági kvórumok üljenek össze tanácskozni és egymást építeni, vagyis felemelni és megerősíteni. Azzal tudjátok építeni egymást, hogy evangéliumi igazságokat tanítotok, megosztotok lelki élményeket és bizonyságot tesztek. A fiatalok tananyaga efféle interakciókra ösztökél a kvórumgyűléseken, de erre csak akkor kerülhet sor, ha a kvórum minden tagja érzi, hogy szeretik és tisztelik. A csúfolódásnak és az ugratásnak nincs semmi keresnivalója a kvórumgyűlésen, különösen akkor, amikor az emberek őszintén beszélnek az érzéseikről. A kvórumelnökségek mutassanak példát abban, hogy a kvórumgyűlések biztonságos helyszínt nyújtanak mindenkinek a részvételre. Pál apostol így intett, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldás legyen a hallgatóknak. A papságviselők soha nem használnak közönséges vagy tisztátalan nyelvezetet. Soha nem kicsinyelnek le, vagy bántanak meg másokat. Mindig mások építésére és megerősítésére törekszenek. Egyszerű, de hathatos mód ez a szolgálatra. A szolgálat munkája nem korlátozódik szertartásokra, házitanítói látogatásokra, vagy alkalmankénti szolgálati projektekre. Mindig papságviselő férfiak vagyunk. Nem csupán vasárnap, és nem csak akkor, amikor fehér ing és nyakkendő van rajtunk. Kötelességünk szolgálni, bárhol legyünk is. A szolgálattétel nem csupán egy elvégzendő tett, hanem igazi valónk meghatározása. Szolgáljatok minden nap. Mindenütt körülvesznek titeket a lehetőségek. Járjatok nyitott szemmel. Kérjétek az Urat, hogy segítsen nektek felismerni a lehetőségeket. Látni fogjátok, hogy legtöbbször olyan apró, őszinte tettekről lesz szó, amelyek segítenek másoknak Jézus Krisztus követőjévé válni. Miközben nagyon igyekeztek, hogy érdemesek legyetek a lélekre, fel fogjátok ismerni a szolgálatra ösztökélő gondolatokat és érzéseket. Amikor pedig a késztetések szerint cselekedtek, akkor még több hozzájuk hasonlóban lesz részetek, lehetőségeitek és képességetek a szolgálatra pedig gyarapodni és növekedni fog. Ifjú fivéreim, tanúságomat teszem nektek arról, hogy megkaptátok a nagyszerű ároni papság felhatalmazását és erejét, hogy Isten nevében szolgáljatok. Bizonságomat teszem arról, hogy ha így tesztek, eszközzé váltok Isten kezében mások megsegítésére. Életetek gazdagabb és jelentőségteljesebb lesz. Nagyobb erővel tudtok majd ellenállni a gonoszságnak. Igaz boldogságra leltek. Olyan boldogságra, amelyet csak Jézus Krisztus igaz követői ismernek. Azért imádkozom, hogy meg tudjátok tapasztalni a szolgálat iránti szent kötelességetek teljesítésének örömét. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli az Izrael nagy reménysége című himnuszt. Az éneket követően az én kiváltságom lesz, hogy szólhatok hozzátok. Ezután hallgassuk szeretettel Henry B. Eyring elnököt, az első elnökség első tanácsosát.
My dear brethren and beloved friends.
Drága fivéreim és szeretett barátaim. Hálával és örömmel tölt el, hogy itt lehetek veletek, és hogy veletek együtt énekelhetek. Elismerésem azoknak az apáknak és nagyapáknak, akik magukkal hozták ma a fiaikat és unokáikat. Gratulálok nektek is, fiatal férfiak, akik úgy döntöttetek, hogy itt lesztek. Ez az a hely, ahol lennetek kell. Remélem, érzitek azt a testvériséget, mely összeköt bennünket, és imádkozom azért, hogy itt, a fivéreitek között ide tartozást, támogatást és barátságot érezzetek. Mi férfiak gyakran valamilyen titulussal azonosítjuk magunkat. Sokunknak több is van ebből, melyek mindegyike valami fontosat árul el rólunk. Néhány például a családban betöltött szerepünkre világít rá, úgy mint fiú, fivér, férj és apa. Más titulosok a világi foglalkozásunkat jellemzik, mint például orvos, katona vagy kétkezi munkás. Néhány pedig az egyházi elhívásunkra utal. Ma négy olyan titulusról szeretnék beszélni, mely úgy vélem az összes papságviselőre vonatkoztatható világszerte. Olyan titulusok ezek, melyek segítenek felismernünk a személyesen betöltött szerepünket Isten örökkévaló tervében, valamint a lehetőségeinket papságviselőként az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházában. Az egyik titulus, mely mindannyiunkat a legalapvetőbb módon jellemez, a következő: mennyei atyánk fia. Függetlenül attól, hogy még mik vagyunk, vagy mit csinálunk az életben, soha nem feledjük, hogy szó szerint Isten lélekgyermekei vagyunk. Az ő gyermekei voltunk, mielőtt erre a világra jöttünk volna, és örökké az ő gyermekei leszünk. Ez az alapvető igazság megváltoztatja azt, ahogyan magunkra, a fivéreinkre és nővéreinkre, valamint magára az életre tekintünk. Sajnos egyikünk sem él teljesen mindazon dolgok szerint, melyet ez a titulus kifejez, mert mindannyian vétkeztünk, és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. Időnként csüggesztő lehet, ha tudjuk, mit is jelent Isten fiának lenni, és mégsem tudunk megfelelni annak. Sátán szereti kihasználni ezeket az érzéseket. Ő azt akarja, hogy az isteni lehetőségeitek helyett inkább a bűneitek alapján határozzátok meg önazonosságotokat. Testvérek, ne hallgassatok rá! Mindannyian láttunk már egy kisgyermeket járni tanulni. Apró lépéseket tesz, és megbotlik, elesik. Megszidjuk az ilyen próbálkozásai miatt? Hát persze, hogy nem. Van olyan apa, aki megbüntetne egy tipegő kisgyermeket azért, mert megbotlik. Biztatjuk, dicsérjük, örülünk neki, mivel a gyermek minden egyes kis lépéssel egyre inkább a szüleihez hasonlóvá válik. Nos, fivéreim, Isten tökéletességéhez hasonlítva magunkat mi, halandók sem vagyunk többek esetlen és bukdácsoló tipegő kisgyermekeknél. Szerető mennyei atyánk azonban azt szeretné, hogy egyre inkább hozzá hasonlóvá váljunk, és drága fivéreim, ez kell, hogy legyen az örökkévaló célunk is. Isten tudja, hogy nem azonnal fogunk eljutni erre a szintre, hanem lépésenként. Én nem egy olyan Istenben hiszek, aki csak azért állítana fel szabályokat és parancsolatokat, mert arra vár, hogy elbukjunk, és hogy majd ezért ő megbüntethessen bennünket. Én egy olyan mennyei atyában hiszek, aki szeret bennünket, törődik velünk, és aki örömét leléli minden arra irányuló erőfeszítésünkben, hogy egyenesen álljunk, és ő felé haladjunk. Még amikor elesünk is, akkor is arra buzdít, hogy ne csüggedjünk, soha ne adjuk fel, vagy hagyjunk fel a ránk szabott feladattal, hanem inkább vegyük a bátorságot. Lejjünk hitre, és próbálkozzunk tovább. Mennyei atyánk segíti az ő gyermekeit, és gyakran láthatatlan mennyei segítséget küld azoknak, akik arra vágynak, hogy a szabadítót kövessék. Ez pedig a következő közös titulusunkhoz vezet. Mindannyian, akik őszintén törekednek arra, hogy Krisztust kövessék, az ő tanítványainak neveztetnek. Habár felismerjük, hogy egyikünk sem tökéletes, ezt a tényt nem használhatjuk fel kifogásként arra, hogy lealacsonyítsuk az elvárásainkat, hogy ne használjuk ki a kiváltságainkat, hogy halogassuk bűnbánatunk napját, vagy hogy ne akarjunk mesterünk jobb, tökéletesebb és nemesebb követőivé válni. Ne feledjétek, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza nem az olyan férfiak és nők számára adatott, akik tökéletesek, vagy akiket nem érnek halandó kísértések, hanem kifejezetten olyanoknak, mint ti vagy én. Az egyház, a megváltónk, az Úr Jézus Krisztus sziklájára építetett, akinek az engesztelése által megtisztulhatunk, és Isten házanépének polgártársaivá válhatunk. Jézus Krisztus engesztelése nélkül az élet egy remény és jövő nélküli zsákutca lenne. Az engeszteléssel viszont növekedésről és fejlődésről szóló nemesítő, inspiráló utazás, mely az Atyánk jelenlétében eltöltött örök élethez vezet. Míg azonban az engesztelés célja az, hogy segítsen nekünk Krisztusibbá válnunk, nem arra adatott, hogy egyformává tegyen bennünket. A személyiségünk közötti különbségeket néha összekeverjük a bűnnel. Hibás módon még azt is a bűnhez soroljuk, és azt a bűnt is elkövetjük, hogy azt hisszük, mivel valaki különbözik tőlünk, akkor az biztosan Istennek sem tetszik. Az ilyen gondolkodás miatt néhányan azt is hihetik, hogy az egyház minden egyháztagot ugyanolyanná akar formálni, hogy mindegyikünk ugyanúgy nézzen ki, ugyanúgy érezzen, gondolkozzon és viselkedjen, mint a többiek. Ez ellentmondana Isten nagyszerűségének, aki minden férfit a fivérétől különbözőnek teremtett, és minden fiút az apjától különbözőnek. Még az egypetélyű ikrek is különböznek egymástól a személyiségükben és a lelki identitásukban. Ellentmond továbbá Jézus Krisztus egyháza céljának és rendeltetésének, mely elismeri és védelmezi Isten összes gyermekének erkölcsi önrendelkezését, annak minden messze menő következményével együtt. Jézus Krisztus tanítványaiként a visszaütött evangéliumról való bizonyságunk, valamint az Isten parancsolatainak betartása iránti elkötelezettségünk egyesít bennünket. Kulturális, társadalmi és politikai nézeteinkben és szokásainkban azonban különbözőek vagyunk. Az egyház csak erősödik, amikor kihasználjuk ezt a sokszínűséget, egymást pedig arra buzdítjuk, hogy tehetségeinket fejlesszük, és arra használjuk, hogy tanítványtársainkat felemeljük és megerősítsük. Fivérek, a tanítvány mi volt? Szabadítón követése egy élethosszig tartó utazás. A Betlehemtől Golgotáig tartó jelképes ösvényünk mentén számos lehetőségünk lesz majd arra, hogy megszakítsuk az utazásunkat. Időnként úgy tűnik majd, hogy ez az ösvény többet kíván tőlünk, mint amire vágytunk. Papságviselő férfiakként azonban bátran kell követnünk a megváltónkat, még akkor is, amikor az általunk viselt kereszt túl nehéznek tűnik. Lehet, hogy minden egyes lépés, melyet Isten fiának követése során teszünk, emlékeztetni fog bennünket arra, hogy még nem vagyunk tökéletesek. Legyünk azonban álhatatos és kitartó tanítványok. Ne adjuk fel, legyünk hűek a szövetségeinkhez, soha ne veszítsük szem elől szószólónkat és megváltónkat, miközben ő felé haladunk, egyik tökéletlen lépést a másik után megtéve. Fivérek, ha valóban az Úr Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor a harmadik titulust is magunkra kell vennünk, amely a lelkek gyógyítója. Bennünket, akiket Isten papságába rendeltek el, arra hívtak el, hogy testvéreink fáradt, sebzett lelkét gyengét szívvel ápoljuk. A mi feladatunk a felépítés, a megjavítás, a megerősítés, a felemelés és a teljessé tétel. A szabadító példáját követve ki kell nyújtanunk kezünket a szenvedők felé, gyászolnunk a gyászolókkal, és megvigasztaljuk azokat, akik vigasztalásra szorulnak. Bekötözzük a szenvedők sebeit, segítjük a gyengéket, felemeljük a lecsüggesztett kezeket, és megerősítjük az ellankadt térdeket. Házi tanítóként gyógyítók vagyunk. Papságviselőként gyógyítók vagyunk. Apákként, fiakként, fivérekként és férjekként elkötelezett és odaadó gyógyítóknak kell lennünk. Az egyik kezünkben megszentelt olajat viszünk a betegek megáldására, a másikban kenyeret az éhezők táplálására. Szívünkben pedig Isten békés szavát hordozzuk, mely meggyógyítja a sebzett lelket. Papságviselőként ez az első és legfontosabb kötelességünk, mely az Ároni és a Melkisedeki papságviselőire egyaránt vonatkozik. Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma nem csupán akkor áld meg életeket, amikor hiszünk benne, hanem leginkább akkor, amikor aszerint élünk. Az egyének akkor lesznek felemelve, a családok pedig akkor erősödnek meg, amikor alkalmazzuk az evangélium tantételeit. A mi kiváltságunk és felelősségünk nem csupán az, hogy beszéljünk arról, amit meg kell tenni, hanem meg is tennünk azt. A szabadító képes csodákat tenni. Ő a nagy gyógyító. Ő a mi példaképünk, a világosságunk. Még a legsötétebb óráinkban is, és megmutatja nekünk a helyes utat. Kövessük hát őt, emelkedjünk fel a szerepünkhöz, és váljunk gyógyítókká azáltal, hogy Istent és a fele barátainkat szolgáljuk. A negyedik közös titulusunk a listánkon lévő elsőhöz vezet vissza. Mennyi atyánk fiaként örökösei vagyunk mindannak, amivel ő rendelkezik. A lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Szeretett fivéreim, gondolkodjatok el ezen. Krisztus örökös társai vagyunk. Mennyi értelme van hát annak, hogy sokan az értékes időnket, gondolatainkat, forrásainkat és energiáinkat a hírnév vagy vagyon hajszolására fordítjuk, vagy arra, hogy a legújabb és legmenőbb elektronikai kütyük szórakoztassanak bennünket. Az Úr azt a mennyi ígéretet adta nekünk, hogy akik hűségesek a két papság elnyerésére, és felmagasztalják az elhívásukat, engem fogadnak be, mondja az Úr, és aki engem befogad, atyámat fogadja be, tehát megadatik neki mindaz, amivel atyám rendelkezik. A saját gondolataimmal képtelen vagyok felfogni mindazt, amit ez az ígéret magában foglal. Azt azonban tudom, hogy hatalmas, mennyei, örökkévaló, és az életünkben meghozott minden erőfeszítésünket megéri. Ennek tudatában hogy lehet, hogy nem vagyunk hajlandók örömmel szolgálni az Urat és fele barátainkat, és betölteni az isteni papságával járó felelősségeinket? Ez egy olyan nemes munka, mely minden érzékünket és minden képességünket a végletekig igénybe veszi. Arra vágyunk, hogy lássuk megnyílni a mennyet, és tanúi legyünk annak, ahogy a Szentlélek sugalmazásai megmutatják nekünk az utat? Akkor vegyük fel az igát, és feszüljünk neki ennek a nagyszerű munkának, amely egy sokkal hatalmasabb ügy, mint a saját lényünk. Az Isten és fele barátaink szolgálata kihívásokat tár elénk, és sokkal nagyszerűbbé fog minket alakítani annál, mint valaha is gondoltuk volna. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy nincs rátok szükség, hogy csak útban vagytok, és nincs jelentőségetek. Őszintén sajnálok minden papságviselőt, aki így érez. Mennyei atyánk, nem hagy figyelmen kívül benneteket, és számára nem vagytok feleslegesek. Szeret benneteket, azt pedig bizonysággal állíthatom, hogy az egyháztagoknak szüksége van rátok. Nem tudjátok, hogy a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Talán igaz, hogy gyengék vagyunk, talán nem vagyunk bölcsek vagy hatalmasak. Amikor azonban Isten általunk munkálkodik, senki és semmi sem állhat ellenünk. Ezért van rátok szükség. A saját, különleges módotokon járultok hozzá a munkához, Isten pedig hatalmasra nagyíthatja ezt az erőfeszítéseteket. A hozzájárulás képessége nem függ az egyházban betöltött elhívásatoktól. A szolgálatra való lehetőségeitek végtelenek. Ha még a kispadon ültök, buzdítalak benneteket, hogy álljatok bejátszani. Ne várjatok egy adott elhívásra, hogy teljesen részesei lehessetek Isten királysága építéseinek. Papságviselőként már el lettetek hívva a munkára. Naponta tanulmányozzátok Isten szavát, minden nap imádkozzatok mennyei atyánkhoz. Tegyétek magatokévá a visszaállított evangélium tantételeit, adjatok hálát Istennek, és kérjétek az ő útmutatását. Azután pedig éljetek a tanultak szerint. Először a családotokban, majd pedig a különböző élethelyzetekben is. A nagy karmester szimfóniájában mindannyiótoknak megvan a saját játszandó része, a saját szólama. Ha te nem is játszátok a részeteket, attól még a zenemű tovább fog haladni. Ha azonban felemelkedtek, és csatlakoztok a kórushoz, és engeditek, hogy Isten hatalma munkálkodjon rajtatok keresztül, látni fogjátok megnyílni a mennyeket, ő pedig olyan bőséges áldások halmoz el benneteket, hogy nem tudjátok majd hova tenni azokat. Emelkedjetek fel az Isten fiaként betöltött valódi lehetőségeitekhez, és váljatok a jó dolgok forrásává a családotokban, az otthonotokban, a közösségetekben, a házatokban és az egész világon. Eközben pedig, ahogy mások szolgálatában elveszítitek az életeteket, addig növekedtek és fejlődtök majd, még el nem értek a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Akkor majd felkészültek lesztek arra, hogy Krisztussal együtt örökösei legyetek mindannak, amivel az Atya rendelkezik. Drága fivéreim, drága barátaim, mindannyian fontosak vagytok. Szeretnek benneteket. Szükség van rátok. Ez a munka igaz. A papság, melyet kiváltságotokban elviselni, valóban Istentől származik. Imádkozom, hogy miközben elgondolkoztok az érdemes papságviselő titulusain, felfedezétek a hátatoknak feszülő mennyei szelet, mely egyre csak felfelé emel nagyszerű örökségetek felé, melyet az Atya számotokra tartogat. Ezt az áldást és bizonyságot hagyom most veletek. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
The Lord made it very clear at the start of this last dispens.
Az Úr már ezen utolsó adományozási korszak kezdetén egyértelművé tette, hogy az egész világnak el kell vinnünk az evangéliumot. Amit 1831-ben csupán néhány papságviselőnek mondott, az ma sokakhoz szól. Korunktól, képességeinktől és egyházi elhívásunktól függetlenül mindannyiunkat egy emberként hív, hogy segítsünk neki a lelkek aratásában, míg újra el nem jön. A szőlőskert első munkásainak azt mondta, továbbá azt mondom nektek, adok nektek egy parancsolatot, hogy mindenki, legyen bár elder, pap, tanító vagy egyháztag, induljon el szívvel, lélekkel, kezének munkájával, hogy előkészítse és elvégezze az általam megparancsolt dolgokat. És prédikálásotok legyen a figyelmeztető hang minden emberé a fele barátjához, gyengétséggel és szelídséggel. És menjetek ki a gonoszok közül, őrizzétek meg magatokat, legyetek tiszták ti, akik az Úr egyéneit hordozzátok. Láthatjátok, hogy az Úr parancsa rátok az Ároni papsághoz tartozókra is vonatkozik. Tudjátok, hogy az Úr mindig utat készít parancsolatai betartásához, ezért számíthattok rá, hogy ezt mindannyiótok esetében megteszi. Hadd meséljem el nektek, hogyan történt ez egy olyan fiú esetében, aki most a pap hivatalát viseli az Ároni papságban. 16 éves most. Olyan országban él, ahová csak tavaly érkeztek el a misszionáriusok. Két városban is elkezdtek prédikálni, de abban nem, ahol ez a fiú lakik. Kisgyerekkorában a fiút Utahba hozták a szülei, hogy biztonságban legyenek. A misszionáriusok tanították és megkeresztelték a családját. Ő viszont ekkor még nem volt 8 éves, így nem keresztelkedett meg. Szülei egy balesetben elhunytak. Így nagymamája hazavitte magához a szülővárosába, az óceán túlpartjára. Tavaly márciusban, az utcán sétálva, olyan érzése támadt, hogy beszélnie kellene egy bizonyos hölgyel, akit nem ismert. Még tudott angolul, ezen a nyelven szólította meg. A hölgy ápolónő volt, akit a misszióelnök küldött abba a városba, hogy lakást keressen, egy orvosi ellátást biztosítson a hamarosan oda küldendő misszionáriusoknak. Beszélgetés közben összebarátkoztak. Amikor a hölgy visszatért a misszióházba, említést tett róla a misszionáriusoknak. Az első két elder 2012. szeptemberében érkezett. Ez az árva fiú volt az első, akit megkereszteltek az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházába. Ez év márciusára még csak 4 hónapja volt egyháztag. Pappá rendelték az Ároni papságban, és ő keresztelte meg az egyház második megtértjét. Ő az első papságviselő pionír, akit mennyei atyánk többi gyermekét is összegyűjtve egy közel 130 ezres lakosú városban megalapítja majd az egyházat. 2013. március 31-ére, húsvét vasárnapra 6-ra nőtt az egyháztagok száma ebben a városban. Ezen a vasárnapon azonban a helyi egyháztagok közül csak ő vett részt a gyűléseken. Előző nap megsebesült a térde, de mindenképp ott akart lenni. Imádkozott, hogy el tudjon menni odáig. 4 fiatal elderrel és egy misszionárius házaspárral vettek az úrvacsorából. Ez a történet csak akkor tűnik figyelemre méltónak, ha felismerjük benne, hogyan munkálkodik Isten keze, és épül az ő királysága. Ezt én már sokszor láttam. Már Új-Mexikóban is, fiatal férfiként. A proféták nemzedékeken át hangoztatták, hogy segítenünk kell a misszionáriusoknak megtalálni és tanítani az őszinte szívű embereket, majd szeretnünk kell azokat, akik a királyságba jönnek. Saját szememmel láttam, mire képesek a hűpapsági vezetők és egyháztagok. 1955-ben tiszté avattak az Egyesült Államok légierejénél. Otthoni püspököm áldást adott nekem, mielőtt elindultam volna első állomáshelyemre Albuquerque városába, Új-Mexikóban. Az áldásban azt mondta, hogy a légierőknél töltött idő misszionáriusi szolgálat lesz számomra. Első vasárnapom volt az Albuquerque első egyház községében. Épp csak megérkeztem, oda jött hozzám egy férfi, bemutatkozott, hogy ő a kerületi elnök, majd elmondta, hogy el fog hívni kerületi misszionáriusnak. Mondtam neki, hogy csak a kiképzés idejére néhány hétig leszek itt, aztán a világ valamely más részébe küldenek. Így felett, erről nem tudok, de erre a szolgálatra el kell hívnunk. A kiképzés felénél, mint egy véletlenszerűen, a kiképzésben részesülő több száz tiszt közül engem választottak ki, hogy egy váratlanul elhunyt tiszt helyére lépjek a főhadiszálláson. Így módon 2 évig maradtam ott irodistaként. A legtöbb estén és hétvégenként Jézus Krisztus evangéliumát tanítottam azoknak, akiket odahoztak az egyháztagok. Társaimmal havonta átlagosan több mint 40 órát töltöttünk misszionáriusi szolgálattal úgy, hogy egyszer sem kellett kopogtatva találnunk valakit, akit taníthattunk. Az egyháztagok oly mértékben gondoskodtak rólunk, hogy gyakran 2 családot is tanítottunk ugyanazon az estén. Saját szememmel láttam, milyen erő és áldás rejlik a proféták által ismételt felszólításban, mely szerint minden egyháztag misszionárius. Az utolsó vasárnap, mielőtt eljöttem Albuquerque-ből, létrejött a városban az első cövek. Mostanra szent templom állott, az úrháza. Egy olyan városban, ahol egykoron olyan szentekkel gyűltünk össze egy kápolnában, akik elhozták a barátaikat, hogy tanítsuk őket, és érezzék a Szentlélek tanúságtételét. Befogadó otthonra lehetek az Úr igaz egyházában. Később Új-Angliában tapasztaltam meg ugyanezt, ahol iskolába jártam. Egy olyan nagyszerű kerületi elnök tanácsosának hívtak el, akit egykor nem érdekelt az egyház, aztán hatalmas lelki erővel bíró ember lett belőle. A házi tanítója szerette őt annyira, hogy figyelmen kívül hagyja a szivarozását, és meglássa benne azt, amit Isten lát. A kerületi elnökkel bejártuk Massachusetts és Rhode Island partvidékét és dombjait, és meglátogattuk az apró gyülekezeteket, hogy felépítsük Isten királyságát és megáldjuk az embereket. Azokban az években, amikor ezzel a nagyszerű vezetővel szolgáltam, láttam, amint az emberek példamutatásukkal és azzal hozták el barátaikat az egyházba, hogy elhívták őket, hallgassák meg a misszionáriusokat. Akkor lassúnak és döcögősnek tűnt számomra ezeknek a gyülekezeteknek a növekedése. 5 évvel később, az elutazásom előtti vasárnapon azonban 2 apostol szöveget szervezett kerületünkből, a Longfellow Park kápolnájával Cambridge-ben. Évekkel később visszamentem oda egy szövegkonferencia levezetésére. A szövegelnök elvitt, hogy megnézzek egy sziklás dombot Belmontban. Azt mondta, jó hely lenne Isten egy templomának. Ma az állott. Amikor ránézek, eszembe jutnak az alázatos egyháztagok, akikkel az apró gyülekezetekben találkoztam. A mai gyűlésen van velünk egy új diakónus. Ugyanazon a húsvét vasárnapon találkoztam vele, amikor a pap, akiről már beszéltem, a helyi egyháztagok közül egyedül ment el a gyűlésekre. Ez a diakónus ragyogó mosollyal tudta meg, hogy édesapja őt is elhozza ma erre a papsági gyűlésre. Édesapja nagyszerű misszionárius volt ugyanabban a misszióban, ahol a nagyapja egykor elnök volt. Én láttam a dédapja 1937-es misszionáriusi kézikönyvét. Áthatja családját az emberek ezen egyházba hozatalának öröksége. Beszéltem a diakónus püspökével, hogy megtudjam, milyen élvények várnak rá, amikor a papsági megbízatásának eleget téve lelkeket gyűjt az Úrnak. A püspök lelkesen ecsetelte, hogyan követi nyomon a missziós vezető az érdeklődők fejlődését. Rendszeresen kapcsolatban áll a misszionáriusokkal, így jut el hozzájuk az információ. A püspök és az egyházközségi tanács minden olyan érdeklődőről beszél, akiknél fejlődést látnak. Eldöntik, mit tehetnek értük és családjukért, még a keresztelőjük előtt igyekeznek összebarátkozni velük, majd pedig táplálni azokat, akiket megkeresztelkednek. Azt mondta, időnként annyi tanítási alkalmuk van a misszionárusoknak, hogy ároni papságviselőket visznek magukkal társként. Az egyházközségi missziós tervben a kórumok célokat tűztek ki ismerőseik meghívására, hogy találkozzanak a misszionáriusokkal. Még a diakónusok kórumának elnökségét is megkérték, hogy tűzzön ki célokat, és tervezzék meg, hogyan segítenek Isten, a ismerőseiknek Isten királyságába jönni. Úgy tűnhet, mintha nem sok közös lenne az erős egyházközségbe járó diakónus és az új kicsin csoportban járó pap, vagy akár a ti helyzetetekben. Talán nem látszik, miben hasonlít az, amit ti az egyház felépítése során tapasztaltok, és amit én éltem meg csodaként Új-Mexikóban és Új-Angliában. Azonban valamiképpen mégiscsak egyek vagyunk a papsági megbízatásunkban. Megszenteljük magunkat, és egyéni kötelességként eleget teszünk a parancsolatnak, mely szerint mennyei atyánk minden gyermekének, vigyük el az evangéliumot. Osztozunk annak megélésében, ahogyan az Úr felépíti egyházát itt a Földön. Bár sok csodálatos eszköz és szervezet is rendelkezésünkre áll az egyházban, az alapot mégiscsak az a proféták által tanított igazság adja, mely leszögezi, hogyan teljesítsük misszionáriusi munkára szólító papsági megbízatásunkat. Az 1959-es áprilisi konferencián David O. McKay elnök tanított erről a tantételről, amelyet azóta több proféta, köztük Monson elnök is megismételt. McKay elnök záró szavaiban elmondta, hogy 1923-ban a brit misszióban általános utasításokat küldtek az egyház tagjainak. McKay elnök azt mondta, döntésük értelmében, a felelősség az 1923-as évtől minden egyháztagra hárul, mert minden egyháztag misszionárius. Minden egyháztag misszionárius. Lehet, hogy édesanyátokat hozzátok el az egyházba, vagy az édesapátokat, vagy a munkatársatokat. Valaki rajtatok keresztül fogja meghallani az igazság üzenetét. Majd McKay elnök így folytatta, és ma ezt üzenjük. Minden egyháztag, misszionárius, mind a másfél millió. El tudjátok képzelni, hogy másfél millióan voltunk? Csodálkoztam azon a 2002-es bejelentésen, hogy a misszionáriusi munka a püspökök felelőssége alá fog tartozni. Úgy tűnt, ők már így is a teljesítő képességük határán mozogva szolgálják az egyháztagokat. Az egyik általam ismert püspök azonban nem további kötelezettségként, hanem arra irányuló lehetőségként tekintett erre, hogy az egyházközség tagjait összehozza egy nagyszerű törekvésben, ahol minden egyháztag misszionárius lesz. Elhívott egy egyházközségi missziós vezetőt, szombatonként ő maga is személyesen találkozott a misszionáriusokkal, hogy megismerje a munkájukat és biztassa őket. Az egyházközségi tanács megtalálta a módját annak, hogy a szervezetek misszionáriusi felkészülésre használják a szolgálati lehetőségeket. Izrael bírájaként segített a fiataloknak, hogy érezzék az engesztelés áldásait, és tiszták maradjanak. Nemrég megkérdeztem tőle, mivel magyarázza a megtért keresztelések áradatát az egyházközségében, valamint azon fiatalok számának növekedését, akik készen állnak és lelkesen várják, hogy elvihessék a világba Krisztus evangéliumát. Azt mondta, szerinte nem annyira az elvégzett kötelesség miatt van ez, hanem azért, mert lelkesedésükben egy év állva vontak be embereket a szentek közösségébe, és ez eredményezett ilyen örömöt. Volt, akinél még valami szerepet játszott ebben. Móziás fiaihoz hasonlóan érezték életükben a bűn hatásait, valamint az engesztelés csodás gyógyítását Isten egyházában. A szabadítótól kapott ajándékért érzett hálájuk és szeretetük miatt mindenkinek segíteni akartak, akinek csak tudtak, hogy megszabaduljon a bűn szomorúságától, érezze a megbocsátás örömét, és biztonságban csatlakozhasson hozzájuk Isten királyságában. Isten szeretete, valamint a barátaik és szomszédaik iránti szeretetük volt az, ami egységbe vonta őket az emberek szolgálatában. Mindenki ezzel akarták vinni az evangéliumot a világnak azon részén, ahol ők laktak. Gyermekeiket pedig felkészítették arra, hogy érdemesek legyenek elhívást kapni az Úrtól, hogy tanítsanak, bizonyságot tegyenek és szolgáljanak. Legyen bár szó nagy egyházközségről, ahol az új diakónus az evangélium megosztásával építi a királyságot, vagy messzi kis csoportról, ahol az új pap szolgál, egyek vagyunk céljainkban. A diakónust Isten szeretete készteti arra, hogy kinyújtsa kezét egy olyan barát felé, aki még nem egyháztag. El fogja hívni barátját egy szolgálatra vagy tevékenységre az egyházban, majd felajánlja neki, hogy tanítják őket a misszionáriusok. A pap másokat is elhív majd a szentek apró csoportjába, ahol érezte Isten szeretetét és az engesztelés áldott békességét. Ha továbbra is hűen teljesíti papsági kötelességét, látni fogja, mint a csoportból gyülekezet lesz, majd városában is kialakul Sion egy szöveke. Akkor majd lesz gondoskodó püspök vezette egyházközség. Talán az egyik fia vagy unokája viszi majd el egy nap Isten egy szolgáját egy közeli dombhoz, és mondja, ez pont jó hely lenne egy templomnak. Azért imádkozom, hogy legyünk bárhol, legyenek bármilyen kötelességeink Isten papságában. Célunkban egy év állva vigyük el az evangéliumot az egész világnak, és biztassuk az embereket, akiket szeretünk, hogy tisztuljanak meg a bűntől, és legyenek boldogok velünk Isten királyságában. Jézus Krisztus nevében, akinek az egyháza ez. Ámen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Testvérek, hálásak vagyunk a ma esti részvételetekért. Ugyancsak köszönjük a fiatal egyedülálló felnőttek papsági kórusának a felemelő zenét, amelyet biztosítottak. És köszönjük mindazoknak, akik segítettek ennek az előadásnak az előkészületeiben. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk prófétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Monson elnök beszédét követően a kórus elénekli a Ti Izrael Elderei című himnuszt. Azután az záróimát Larry M. Gibson testvér, a fiatal férfiak általános elnökségének első tanácsosa fogja mondani. Monson elnök.
Twice each year, this magnificent conference center.
Évente kétszer ez a csodálatos konferencia központ, mintha így szólítana minket unszoló hangján. Gyertek, Isten hű fiai, tiétek szent papság. Jellegzetes lelkiség járja át az egyház általános papsági gyűlését. Ma este sok ezren vannak közöttünk szerte a világon, akik misszionáriusaként szolgálják az Urat. Ahogyan azt ma már délelőtti üzenetemben említettem, jelenleg 63 ezer misszionáriusunk szolgál a mezőn, és további több ezren vannak, akik hamarosan belépnek a misszionárius képző központba, illetve folyamatban van a jelentkezésük feldolgozása. Szeretjük és megdicsérjük mindazokat, akik hajlandóságot és lelkesedést tanúsítanak a szolgálat iránt. A szentírásokban nem adatott fontosabb kijelentés, kötelezőbb érvényű felelősség, közvetlenebb utasítás, mint az, amelyet a feltámadott Úr mondott, amikor megjelent 11 tanítványának Galileában, és így szólt. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Ez az isteni parancsolat a vele járó dicsőséges ígérettel épp úgy jelent egyfajta jelmondatot számunkra ma, mint egykoron az idők delén. A misszionáriusi munka jellegzetes ismertető jegye az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának. Mindig is az volt, és mindig is az lesz. Joseph Smith proféta kijelentette, mindent egybevetve, a legnagyszerűbb és legfontosabb munka az evangélium prédikálása. Két rövid esztendőn belül az Isten e királyi seregében jelenleg szolgáló összes teljes idejű misszionárius befejezi munkálkodását, és visszatér otthonába a szerettei körébe. Az elderek esetében utódaikat ma este az egyház Ároné papságának soraiban találjuk. Fiatal férfiak, készen álltok-e, hogy igent mondjatok? Hajlandóak vagytok-e munkálkodni? Felkészültek vagytok-e a szolgálatra? A misszionáriusi munka drasztikus változtatásokat kíván az ember életmódjában. Hosszú dolgos napokat, nagy odaadást, önzetlen áldozatot és buzgó imát követel. Cserébe az odaadó misszionáriusi szolgálat osztalékot biztosít a halandóságon, az örökkévalóságba átívelő örök boldogságból. Az a feladatunk, hogy még hasznosabb szolgák legyünk az Úr szőlős kertjében. Ez mindannyiunkra vonatkozik. Életkorunktól függetlenül, nem csupán azokra, akik teljes idejű misszionáriusi szolgálatra készülnek, hiszen mindannyian megbízást kaptunk Krisztus evangéliumának megosztására. Hadd javasoljak egy olyan képletet, mely biztosítani fogja sikerünket. Először is, szorgalmasan kutassuk a szentírásokat. másodszor, céltudatosan tervezzük meg az életünket. És hadd tegyem hozzá, életkorunktól függetlenül szőjünk terveket az életünkre vonatkozóan. Harmadszor, bizonysággal kísérve tanítsuk az igazságot, és negyedszer, szeretettel szolgáljuk az Urat. Nézzük meg egyenként a képlet mind a négy elemét. Először is szorgalmasan kutassuk a szentírásokat. A szentírások tanúságot tesznek Istenről, és az örök élet szavait tartalmazzák. Ezek válnak üzenetünk alapjává. Az egyházi tananyag a szentírásokra fekteti a legnagyobb hangsúlyt, az összehangoló erőfeszítéseink keresztül alakítva ki és hozva összhangba azt. Emellett arra biztatnak minket, hogy minden nap tanulmányozzuk a szentírásokat egyedül és a családunk körében egyaránt. Hadd osszak meg csupán egyetlen utalást, amely közvetlen vonatkozással bír életünkben. A Mormon könyvében, Alma 17. fejezetében olvashatunk arról, milyen örömet érzett Alma, amikor viszont látta Móziás fiait, és látta álhatatosságukat az igazság ügyében. A feljegyzés elmondja, hogy megerősödtek az igazság ismeretében, mert jó felfogású emberek voltak, és szorgalmasan kutatták a szentírásokat, hogy Isten szavát megismerjék. De ez nem minden. Sok imádkozásnak és bőjtnek adták magukat, ezért rendelkeztek a profétálás lelkével és a kinyilatkoztatás lelkével. És amikor tanítottak, akkor Istentől való hatalommal és felhatalmazással tanítottak. Fivéreim, szorgalmasan kutassuk a szentírásokat. Képletünk második összetevője. Céltudatosan tervezzük meg az életünket. Talán soha nem volt még olyan nemzedék, amelyben a fiataloknak olyan messze menő következményekkel járó döntéseket kellett meghozniuk, mint ma. Gondolni kell az iskolára, a misszióra és a házasságra. Néhányak számára a katonai szolgálat is életük részét képezi majd. A misszióra való felkészülés korán kezdődik. A lelki felkészülés mellett a bölcs szülő megteremti a lehetőséget arra, hogy fia már fiatalon létrehozza saját missziós alapját. Arra is buzdíthatják, hogy az évek során sajátítson egy idegen nyelvet, hogyha szükséges, akkor ki tudja aknázni nyelvi készségeit. Idővel eljön majd az a dicső nap, amikor a püspök és a cövekelnök behívja magához a fiatalembert egy beszélgetésre. Meggyőződnek érdemességéről, és kitöltik a misszionáriusi ajánlást. Nincs még egy olyan időszak az életben, amikor az egész család folyton a postást lesi azzal a levéllel, amelynek feladójaként ez a címzés szerepel. 47 kelet, Déli Templom utca, Salt Lake City, Utah. Végül készhez kapják a levelet. Szinte tapintható a feszültség. Aztán felolvassák az elhívást. A munkálkodásra kijelölt mező gyakorta távol esik az otthontól. A helyszíntől függetlenül azonban felkészült és engedelmes misszionárius válasza mindig ugyanaz. Szolgálni fogok. Megkezdődnek az utazás előkészületei. Fiatal férfiak, remélem értékelitek, milyen áldozatokat készek meghozni a szüleitek annak érdekében, hogy szolgálhassatok. Munkálkodások támogat majd benneteket, hitük bátorságot ad nektek, imáik fenntartanak titeket. A misszió az egy családi ügy. Noha talán kontinensek vagy óceánok választanak el egymástól, a szívetek egy lesz. Fivéreim, miközben céltudatosan megtervezitek az életeteket, ne feledjétek, hogy misszionáriusi lehetőségeitek nem korlátozódnak a szabályszerű elhívás idejére. Nektek, akik a katonaság kötelékében szolgáltok, az ott töltött időtök hasznos lehet, és legyen is. Egyenruhát viselő fiatal férfiaink minden évben sok lelket vezetnek Isten királyságába azáltal, hogy ők maguk tisztelik a papságokat, Isten parancsolatai szerint élnek és tanítják másoknak az Úr mennyei szavát. Ne hagyjátok figyelmen kívül a misszionáriusi munkára kapott kiváltságotokat, iskolai képzésetek idején sem. Utolsó napi szentként mutatott példátokat az emberek figyelik majd, mérlegelik és sok esetben követni is fogják. Fivéreim, bármilyen életkorban, bármilyen körülmények között éltek is, arra intelek benneteket, hogy céltudatosan tervezzétek meg az életeteket. Lássuk most képletünk harmadik elemét, bizonysággal kísérve tanítani az igazságot. Fogadjátok meg Péter apostol tanácsát, aki így biztatott. Mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről. Emeljétek fel hangotokat, és tegyetek bizonyságot az Istenség valódi természetéről. Jelentsétek ki a Mormon könyvéről való tanúbizonyságotokat, adjátok át a szabadítás tervében álló dicsőséges és gyönyörű igazságokat. Amikor több mint 50 éve misszióelnökként szolgáltam Kanadában, egy kicsiny vidéki közösségből érkezett misszionárius nagyon elámult Toronto hatalmas mérete láttán. Ez a fiatal termetre kicsi volt, bizonyságban azonban óriási. Nem sokkal megérkezése után a társával bekopogtattak. Elmer Pollard ajtaján, az Ontario tartománybeli Oshawa városkájában. Pollard úr megkönnyörült a fiatal férfiakon, akik vakító hóviharban házról házra jártak, és beinvitálta őket. A misszionáriusok átadták neki az üzenetüket, ő viszont nem érezte a lelket. És idővel arra kérte őket, hogy menjenek el, és ne is térjenek vissza. Az előteraszon áttávozó elderekhez intézett utolsó szavai gúnyosan csengtek. És idézem. Na ne mondjátok már, hogy tényleg azt hiszitek, hogy Joseph Smith Isten profétája volt. Azzal becsukta az ajtót, az elderek pedig útnak indultak. Ekkor a vidéki fiú így szólt a társához. Elder, nem válaszoltunk Pollard úrnak. Azt mondta, nem hisszük, hogy Joseph Smith igaz proféta volt. Menjünk vissza, és tegyünk bizonyságot neki. A tapasztalt misszionárius kissé habozott először, de végül beleegyezett, hogy visszakíséri a társát. Félelem járta át szívüket, ahogy egyre közeledtek ahhoz az ajtóhoz, ahonnan épp most dobták ki őket. Bekopogtak, szembenéztek Pollard úrral, és egy gyötrelmes pillanat után, a lélek erejével felvértezve, így szólt ez a tapasztalatlan misszionáriusunk. Pollard úr, ön azt mondta, nem hisszük, hogy Joseph Smith igaz proféta volt. Bizonyságomat teszem önnek arról, hogy Joseph tényleg proféta volt. Valóban lefordította a Mormon könyvét. Látta Istent, az atyát, és Jézust, a fiút. Én tudom ezt. Kis idővel később, Pollard úr, aki most már Pollard testvér, egy papsági gyűlésen felállva a következőket mesélte. Aznap éjjel nem tudtam aludni. Egyre csak e szavak csentek a fülemben. Joseph Smith Isten profétája volt. Én tudom ezt. Én tudom ezt. Én tudom ezt. Másnap felhívtam a misszionáriusokat, és arra kértem őket, hogy jöjjenek vissza. Bizonyságokkal párosuló üzenetük megváltoztatta az életemet és a családom életét. Fivérek, bizonysággal kísérve tanítsuk az igazságot. Képletünk utolsó eleme így hangzik. Szeretettel szolgáljuk az Urat. Semmi sem helyettesítheti a szeretetet. A sikeres misszionáriusok szeretik a társukat, a missziós vezetőiket, és azokat a drága embereket, akiket tanítanak. A tan és a szövetségek negyedik szakaszában az Úr meghatározta, mit tesz valakit alkalmassá szolgálat munkájára. Nézzük meg csak pár verset. Ó, ti, akik Isten szolgálatába léptek, ügyeljetek, hogy teljes szívetekkel, lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel szolgáljátok őt, hogy ártatlanul állhassatok majd Isten előtt az utolsó napon. És hit, remény, jó szívűség és szeretet egyedül Isten dicsőségére tekintő szemmel teszik őt alkalmassá a munkára. Emlékezzetek ezekre, hit, erény, tudás, mértékletesség, türelem, testvéri kedvesség, isteniség, jószívűség, alázatosság, szorgalom. Jó teszitek, ha ti, akik hangomat halljátok, felteszitek magatoknak a kérdést. Vajon gyarapodtam-e ma a hitben, az erényben, a tudásban, az isteniségben, a szeretetben? Hazátokban vagy messzi földeken tanúsított elkötelezetett odaadásatok révén azok a lelkek, akiknek a megszabadításában segítkeztek, valószínűleg azok lesznek, akiket leginkább szerettek. Sok évvel ezelőtt, kedves barátaim, Craig Sudbury és édesanyja Pearl felkerestek az irodámban, mielőtt Craig útnak indult volna az ausztráliai Melbourne misszióba. Fred Sudbury, Craig édesapja észrevehetően távol maradt. Craig édesanyja 25 évvel ezelőtt ment hozzá Fredhez, aki nem osztozott az egyház iránti szeretetében, és nem is volt egyháztag. Craig bizalmasan elmondta nekem, hogy mi hőn és álhatatosan szereti a szüleit, és reméli, hogy édesapját valamiképp, valamilyen módon megérinti majd a lélek, és megnyitja szívét Jézus Krisztus evangéliuma előtt. Sugalmazásért imádkoztam azt illetően, hogy miként teljesülhetne ez a vágya. Sugalmazás meg is érkezett, és azt mondtam Craignek, teljes szíveddel szolgáld az Urat. Légy hű szent elhívásodhoz. Minden héten írj levelet a szüleidnek, néha pedig írj egy személyes levelet édesapádnak, melyben elmondod neki, mennyire szereted, és miért vagy hálás, hogy az ő fia lehetsz. Craig köszönetet mondott, aztán édesanyjával együtt kiléptek az irodámból. Körülbelül 18 hónapig nem láttam viszont Craig édesanyját, de akkor bejött hozzám, és könnyek között ezt mesélte. Már majdnem 2 éve, hogy Craig misszióba ment. Soha nem mulasztotta el, hogy minden héten írjon nekünk. Nemrégiben a férjem, Fred, életében először felállt egy bizonyságtételi gyűlésen, és nagy meglepetésemre, és minden jelenlévő nagy meglepetésére bejelentette, hogy úgy döntött, csatlakozik az egyházhoz. Elmondta, hogy ő és én elutazunk majd Ausztráliába, Craig missziója végeztével, hogy Fred lehessen Craig utolsó keresztelése teljes idejű misszionáriusként. Egyetlen misszionárius sem húzta még ki magát annyira, mint Craig Sudbury, aki a távoli Ausztráliában besegítette édesapját a derékigérő vízbe, és könnyökben behajlított jobb karját feltartva elismételte e szent szavakat. Frederick Charles Sudbury, Jézus Krisztus megbízatásából megkeresztellek téged, az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A szeretet diadalt aratott. Szeretettel szolgáljuk az Urat. Fivéreim, mindannyian szorgalmasan kutassuk a szentírásokat. Céltudatosan tervezzük meg az életünket. Bizonsággal kísérve tanítsuk az igazságot. És szeretettel szolgáljuk az Urat. A lelkek tökéletes pásztora, az emberiséget megváltó misszionárius a következőkről biztosított minket, és idézem, és ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok, bűnbánatot kiáltva e népnek, és csupán egy lelket hoztok én hozzám, mi nagy lesz a ti örömötök ővele, Atyám királyságában. És most, ha örömötök nagy lesz egy lélek miatt, akit én hozzám hoztatok, Atyám királyságába, mi nagy lesz az örömötök, ha sok lelket hoztok én hozzám. kijelentem bizonyságomat őróla, aki e szavakat szólta. Ő Isten fia, a mi megváltónk, és a mi szabadítónk. Azért imádkozom, hogy mindig készek legyünk eleget tenni egy gyengéd hívásának. Te kövess engem az ő szent nevében, vagyis az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.
our beloved and eternal Father.
Szerető örökkévaló atyánk, szívünk csordult iktát, és az elménk épült, az érzéseink pedig túlcsordulóak, szeretettel irántad, és egyszülött fiad Jézus Krisztus iránt. Nagyon hálásak vagyunk a szent lelkedért, amely itt volt velünk ezen az estén, ahol csodálatos zenét hallhattunk ettől a kórustól, akiknek a szolgálatáért szintén hálásak vagyunk. Jó, hálásak vagyunk a testvérekért, a fivérekért, ezekért a csodálatos apostolokért, és az ő tanácsaikért. Atyánk, hallottuk, amit mondtál, személyes késztetéseket, sugalmazásokat és érzéseket éreztünk. Azért imádkozunk, hogy vágy legyen a szívünkben, hogy megtegyük, amit helyesnek érzünk. Nagyon köszönjük neked szerte a világon ezt a csodálatos papságot, és a lehetőséget, hogy osztozhattunk ebben az élményben közösen. És pedig azért imádkozunk, hogy áldj meg bennünket, hogy meg tudjuk tenni mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy valódi tanítványai lehessünk a fiadnak, a mi szabadítónknak. Kérünk téged, hogy áld meg, és emeld fel Monson elnököt, hogy tanítani tudjon bennünket, a tanácsosait, a 12-ek kórumát, akiket nagyon hálásak vagyunk. Nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy hallhatjuk az ő szavaikat. Áld meg őket ebben a szent felelősségükben. Hálásak vagyunk a 70-ek kórumaiért, akik szerte a világon elviszik az üzenetedet és végzik a munkádat. Ezekért imádkozunk alázatosan, Urunk és Mesterünk Jézus Krisztus nevében. Amen.